Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 117. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább is ének szóval a mi Urunkat, a 242. dicséretünket énekeljük el mind a hét verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, Isten beszédére, amely most az Ézsaiás próféta könyvéből hangzik hozzánk, a 21. fejezet első 10 verséből a következőképpen. Ahogyan a szélviharok törnek elő délfelől, úgy közeledik a síkság felől, a félelmetes földről. Szörnyű látomásban ez jutott tudtomra, csalacsaló, pusztít a pusztító. Vonulj ellene Élám, ostromold Média. Minden sóhajtozásnak véget vetek. Ezért görcsös fájdalom fogja el derekamat, olyan kínok gyötörnek, mint a szülőnő kínjai. Megzavarodtam, nem hallok. Megriadtam, nem látok. Háborog a szívem, reszketés fogott el. Az eddig áhított alkonyat rettenetes lett nekem. Terítik az asztalt, rendezik a szőnyegeket, esznek, isznak. Rajta vezérek, kenjétek a pajzsot. Mert ezt mondta nekem az Úr. Menj, állíts őrszemet, és amit lát, jelentse. Lovasokat látott, lovasokat kettesével, meg szamarakon és tevéken nyargalókat. Erősen és feszülten figyelt. Majd felordított, mint az oroszlán. Uram, őrhelyemen állok minden nap, őrségen állok minden éjjel. Jönnek már a lovasok, lovasok kettesével. Akkor megszólalt, és ezt mondta. Elesett, elesett Babilon. Minden Isten szobra a földön hever összetörve. Ó, agyoncsépelt és megtiport népem, amit a seregek urától, Izrael Istenétől hallottam, azt jelentettem nektek. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, mi pedig szavának ne csak a hallgatói, hanem a cselekvő is legyünk. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, s válaszoljunk imádságban szavára. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy amikor ilyen ige szakaszokat olvasunk, akkor mi is valami olyasmit érzünk, mint amilyet a próféta érzett, amikor ebben a látomásban része volt, amikor szembesülnie kellett mindazzal, amit te már készítettél, amit te elhatároztál. Urunk, mi is a szívünkben kicsit megrettenve, megzavarodva fogadjuk ezeket a bibliai igéket. Arra kérünk most téged, hogy szent lelked által tedd számunkra világossá, hogy mit is jelent ez, hogy mi az, amit ezen keresztül szeretnél nekünk üzenni, akik most a 21. században élünk, akik szeretnénk keresztényként élni ebben a világban. Azért fohászkodunk, hogy szent lelkedet küld el hozzánk, és áraszt ki közénk, hiszen ő tudja számunkra világossá tenni ígédet. Arra kérünk téged, hogy szívünket is ő tegye fogékonnyá, szabad meghallására, befogadására. Mindezt egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük. Érte kérjük azt, hogy könyörülj meg rajtunk, s áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. A 345. dicséretünket keressük, és az első, második verszakait énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Thank you. beszéde az előbb olvasott igeszakasz mellett Lukács evangéliumából hangzik még hozzánk ezen a mai istentiszteleten. Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 41. verstől a 44. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor Jézus közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Évekkel ezelőtt, amikor a gyermekeink még kisebbek voltak, sokszor játszottunk a Kinevet a végén nevű társas játékkal. Biztos sokunk számára ismerős táblás játék, mindenkinek van meghatározott számú bábúja, és ezeket a célba kell juttatni. Csak hogy miközben a sajátunkat igyekszünk biztonságba helyezni, a többiekét ugyanebben meg lehet akadályozni kiütéssel. Emlékszem, időnként elhangzott valamelyikünk szájából a kérdés, na most kiüsselek? Vagy legyek jó szívű, és engedjelek tovább menni? Lehet, hogy furcsán hangzik a következő, amit mondok, de ez a játék jutott eszembe, olvasva Ézsaiás könyvét, és nem csak ezt a mostani részt, hanem bibliaolvasó kalauzunk alapján haladva az azt megelőző néhány fejezetet is. Azokra a részekre gondolok, amelyek egy-egy nép sorsáról, leginkább ítéletéről szólnak. Miről is van szó ezekben? Netán, Isten olyan játékos lenne, aki halad a célja felé, és közben az útjába kerülőket kiüti. Most éppen Moábot, most Arámot, most Babilónia kerül sorra, és lehetne folytatni a sort. Néha pedig, mert olyan hangulata van éppen, akkor a szintér egy szereplőjét meghagyja. De hát, hogyha ez így lenne, így van, akkor jogosan gyötörhet bennünket a kérdés. Mi lesz akkor velünk? Egyáltalán erre az Istenre számíthatunk? Ennyit jelentünk neki csupán? Folyamatos bizonytalanságban élhetünk? Mert nem tudjuk, hogy amikor ránk tekint, akkor éppen milyen hangulata van, vagy milyen hangulata lesz. Nem tudom, hogy jártak-e már ilyen gondolatok a fejünkben. Minden esetre válaszért a Szentíráshoz, magának Istennek a beszédéhez érdemes fordulni, hiszen honnan is kaphatnánk hitelesebb feleletet, mint magának Istennek a kijelentéséből. Az első, keresve erre a kérdésre a választ, az az, hogy jó lenne, ha felismernénk és belátnánk, hogy nem Isten, hanem mi emberek hajlunk arra, hogy kiüssük egymást. Hallottuk az Ézsaiás próféta könyvéből ezt a sort, csala csaló, pusztít a pusztító. Babilónia itt az a birodalom, amelyikről szó van, amelyik megcsalta és kifosztotta a népeket, oly sok szenvedést okozott nekik, mindazoknak a népeknek, amelyeket elfoglalt, amelyeket az uralma alá hajtott. Hogyha a többi népről leírtakat olvassuk, ott is hasonlókkal találkozhatnánk. Miért? Azért, mert bennünket, embereket jellemez egyáltalán ez, hogy hajt bennünket megszerezni mindazt, amit csak lehet. Anyagiakat, dicsőséget, hírnevet, elismerést. Sokszor mindeközben az ember azt sem figyeli, hogy mibe kerül ez, főleg akkor nem, hogyha mással fizetteti meg az árát. Célt tévesztettünk. És igazából a bűn így is megfogalmazható, hogy céltévesztés. Mi az életben is úgy akarunk érvényesülni, hogy a másikat kiütjük. Vannak, akik szó szerint cselekszik ezt. Hányszor halljuk, olvassuk, hogy egy ember szerelemféltésből ölt. Nem kapom meg, akit szeretek, elteszem a vetélytársat láb alól. És még megdöbbentőbb, amikor azt is megöli, akit pedig igazából állítólag szeret. Valószínűleg valami olyasmi gondolattal, hogyha nem lehet az enyém, akkor senkié se legyen, akkor ő se legyen boldog. Pénzre van szüksége valakinek? Akkor megkíséri azt a taxist, akinek az autójába beül, és így akar pénzhez jutni. Munkatársakat munkahelyen megrágalmaznak. Csak azért, hogy a helyükre kerülhessenek, hogy megkaphassák a pozíciójukat. Lehet, hogy most azt gondoljuk magunkban, mi, akik itt ülünk, hogy én azért ilyeneket nem teszem. Valljuk be, szalonképesek formában is ki tudjuk mi ütni a másikat. Pál apostol írja a Galatákhoz írott levelében, 5. rész 15. versében. Vigyázzatok! Mert ha egymást marjátok és faljátok, akkor egymást lassan felemésztitek. Merjük azt állítani, hogy ez is ismeretlen számunkra? Marni egymást? Különösen akik tudják, hogy mi fáj a másiknak. Mi a gyenge pontja? És akkor azt az egy szót, azt az egy mondatot a kellő pillanatban, kellő hangsúllyal mondani. Ó, nem nyúl ő hozzá a másikhoz, tetlegesen nem bántja, csak éppen belepusztul a másik mindabba, ahogyan viszonyul hozzá. Először talán csak a mosoly tűnik el az arcáról, aztán megrendül a szívében a bizalom, és lehet, hogy néhány esztendővel megrövidül az élete, mert marták és falták őt. Mi, akik oly hajlamosak vagyunk, így menni az életutunkon, hogy a másikat félretenni, aki az utunkban van. Oly könnyen elfelejtjük azt is, hogy léteznek bizonyos lelki törvények is, nem csak fizikai törvények. Lelki törvény igazából az is, hogy a bűnnek viszont büntetése van. Ezekhez a törvényekhez viszont, hogyha bárki hozzányúlna, akkor tulajdonképpen az élet feltételeink omolnának össze. És ez igaz a lelki törvényekre is. Mint ahogy a fizikaira is. Gondoljunk csak bele, hogyha például a gravitáció törvényét vesszük, hogyha Isten azt csak egy pillanatra is felfüggesztené, akkor összeomlana az élet a Földön. Hasonlóképpen van ez a lelki törvényekkel is. Képzeljük csak el, mi is lenne akkor, hogyha egy esztendei bárki szabadon cselekedhetné azt, amihez éppen kedve van, tudva azt, hogy semmi büntetést nem kapna érte, még ha gonoszat cselekszik, azért sem. Vajon hány ember érné meg az év végét? Vagy ha meg is érné, milyen állapotban? Pedig azt is tudjuk, tapasztaljuk, hogy a földi büntetés végrehajtás az tökéletlen. Mégis életmegtartó és visszatartó hatása van annak, hogy a bűnnek büntetése van. Az erkölcsi világrend érdekében Isten tehát az ítéleteit vissza nem tartóztathatja. De, és ez olyan csodálatos üzenete a Szentírásnak, hogy mindezek felett is ott ragyog az ő szeretete, úgy, mint ahogy a felhők felett a napfény. Ez a szeretet pedig mentő szeretet. Meg akar menteni bennünket a pusztulástól. Ennek egyik különösen is világító példája a Szentírásban az a történet, amelyet Jónás próféta könyvében olvashatunk. Ő azt a megbízatást kapja Istentől, hogy menjen el Ninivébe, a nagy városba, a gonosz és erőszakos városba, s hirdesse Isten ítéletét 40 nap, és elpusztul Ninive. Jónás először ugyan nem akar elmenni, végül is mégis elmegy. És amikor meghirdeti az ítéletet, akkor az a döbbenetes dolog, legalábbis számára az volt, ez is kiderül a könyvből, történik, hogy a város lakói komolyan veszik az Isten ítéletét, és meghajolnak az Isten keze alatt. Bűnbánatot tartanak, élükön a királlyal, és megtérnek. Az Úr pedig ezt látva úgy dönt, hogy nem hajtja végre az ítéletet. Jónás próféta nem érti Istent, nem érti Istennek ezt a döntését. Hát elhatározta, hogy Ninivének vége. Akkor most mi ez a visszakozás? És lehet, hogy bennünk is felmerül a kérdés, hogyan is értsük hát ezt, hogy az Úr megbánja azt, amit először Ninive felől gondolt. Hát olyan Istenben hiszünk mi, aki egyszer ezt gondolja, máskor meg azt gondolja. Aki egyszer halálos ítéletet hirdet, aztán utána meg mégsem pusztítja el a város, nem teljesíti, amit mond. Mi lehet erre a megoldás? Hogyan kell ezt érteni? Azt gondolom, a teljes Szentírás fényében az lehet erre a válasz, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon, nem változtatja meg az ő akaratát, mert alapvetően egy akarata van. Ez az akarat pedig, amely végig húzódik a teljes Szentíráson, az, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Ez Isten akarata. Igaz az, hogy a bűn az büntetést, ítéletet von maga után, de hogyha az ember megtér az ő bűnéből, akkor Isten visszatér az ő eredeti akaratához, hogy a bűnös megtérve élhessen, és kegyelmet ad, és életet ad. Olyan szívet melengető olvasni a Szentírásban azt, hogy Isten mennyire örül, ha az ember hozzáfordul. Hogy milyen öröm van a mennyben csak egy megtérő bűnös ember felett. És olyan csodálatos látni azt, hogy Istennek nem presztízs kérdés Ninive. Hogy én azt mondtam, hogy el kell, hogy pusztuljon a bűne miatt, mert Isten igazsága ezt kívánja. Istennek emberkérdés, Ninive. Mint ahogyan emberkérdés volt Jeruzsálem is. Gondoljunk csak a másik ige szakaszunkra, amelyben arról hallottunk, hogy Jézus Krisztus hogyan sír Jeruzsálem felett. Ennyire emberkérdés volt az a város is, hogy Jézus sír, mert tudja, hogy ott lebeg az ítélet felettük. De Jézus azt is tudja, hogy készen van számukra a menekülés útja, de nem fogadták el. Nem ismerték fel a békesség útját, meglátogatásuk idejét. Tudunk-e vajon így tekinteni Istenre, hogy neki emberkérdés? Magyarország is, benne a mi városunk, Budaörs is. Ő nem magát félti, hogy jaj, mi lesz, mit gondolnak rólam, mit szólnak az emberek, ha így és így döntök, hanem bennünket félt. Ebben pedig egészen biztosak lehetünk. Miért? Azért, mert az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Isten a bűn és a büntetésünk közé felállította Jézus Krisztusnak a keresztjét. A törvény is igaz, hogy a bűn zsoldja halál, a bűn büntetést von maga után. De én megmenekülhetek, mert Jézus Krisztus vállalta helyettem, hogy rajta csattanjon az én bűneimnek büntetése. És éppen ezért keresztényként nekünk lehetőségünk és megbizatásunk nem kiütni a másik embert, hanem elengedni, sőt, előre engedni, sőt, elengedni a másiknak a tartozásait. Most, hogyha az Ézsaiás próféta könyvéből olvasottakra gondolunk, akkor döbbenetes látni azt, hogy mennyire átélte a próféta azt, amit a látomásban látott. Bár ez a fogságban élő zsidóknak örömüzenet volt, hiszen a fogvatartóik ítéletéről volt benne szó. A próféta mégis így olvastuk, hogy feldúltá vált, szinte belezavarodott ebbe a kemény kijelentésbe. Még testileg, fizikailag is igénybe vette az, amit a látomásban látott. A látomásban az ellenség ítéletéről volt szó. A zsarnok, gonosz és bűnös Babilónia elestéről. Mégsem a diadal érzet hatalmasodott el a profétán. Mégsem a káröröm lett rajta úrrá, hogy na lám, most aztán ők is megkapják a magukét. Nem újong a rabtartó bukásán. És olyan lehetőséget villant fel ezzel ez az ószövetségi igeszakasz számunkra, amely az új szövetségben még csodálatosabb fényben tűnik fel. Nem csak Isten bocsánatát nyerhetjük mi el Jézus Krisztus kereszthalála által, nem csak örök életet kaphatunk, hanem lehetünk annak az Istennek a képviselői, akinek még az ítéletei felett is ott ragyog a szeretete. Annak a Jézus Krisztusnak a képviselői lehetünk, akire keresztelő János így mutatott, íme az Isten báránya. Mi, akik hajlamosak vagyunk céljaink megvalósítása közben a másikat így vagy úgy kiütni, berendezkedhetünk arra, hogy boldogítsuk a másikat, még azokat is, akik esetleg bennünket marnak. Mondhatjuk azt az Úrnak, hogy te ezt a lehetőséget ígérted nekünk, hát akkor kérlek, jöjj, légy velem, és tégy képessé erre. Oszd a szívembe ezt a természetet, hogy ne ártani akarjak a másiknak, ne kiütni akarjam a másikat. Ne mindenáron érvényesülni a többieknek a kárára is, hanem a másikat gazdagítani. Még úgy is, hogyha az számomra áldozathozatalt jelent. A Szentírás arról beszél, hogy az Úr a benne hívőkre bízta az evangéliumnak a továbbadását. Tovább tudjuk-e adni azonban hitelesen, hogyha még bennünket is az önzés, az irítség, a szerzésvágy hajt, hogyha nem tudunk egymásnak szívből megbocsátani, tudjuk ezt szabadon hirdetni az Isten szeretetéről szóló jó hírt, hogyha a szívünket, lelkünket keserűség vagy sértettség üli meg, vagy éppen a harag, a düh dúl bennünk. Isten igéje arra biztat bennünket, hogy szabad nekünk azt kérnünk, amiről Pál apostol írt a Filippieknek. Az az indulat legyen bennetek, amely a Jézus Krisztusban volt. Nem könnyű így élni. Mondjuk azt, hogy bárány természettel. Hiszen Jézus Krisztus az Isten báránya. Mert a bárány természettel sokszor visszaélnek. És a bárány természettel nem lehet gyorsan boldogulni. Nem lehet mindig mindent megszerezni, amit az ember meg akarna. Bárány természettel visszariad az ember attól, amiről tudja, hogy ez a másiknak ártana. És inkább nem cselekszik. Inkább lemond valamiről, de nem marja és pusztítja a másikat. Nehezebb bárány természettel élni. De azt mondja a Szentírás, hogy végül is a bárány természetűek győznek. Akikben Jézus Krisztus természete van, azok tartoznak az igazi győztesekhez. Kérjük hát, hogy szítsa fel bennünk ezt a vágyat, amelyet a 459. dicséretünk szerzője így fogalmazott meg az utolsó versben. Szeretnék lenni, mint ő, azaz Jézus Krisztus, alázatos, szelíd. Ámen. Énekeljük imádságos szívvel ezt a verset, tehát a 459. dicséretünket keressük meg, és annak a 4. verszakát énekeljük. Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy olyan nehéz beismerni, hogy igen, tudunk mi olyanok lenni, mint a zsákmány után futó vadállatok. Olyan nehéz beismerni azt, hogy sokszor bár emberek vagyunk, de állati indulatok dúlnak bennünk, és törnek fel belőlünk. Nehéz beismerni azt, hogy bennünket is még mindig sokszor a szerzés vágy hajthat. Az a vágy, hogy én legyek az első, és elfeledkezünk arról, amit Jézus Krisztus tanított, hogy a te országodban milyen rend érvényesül, és milyen törvények uralkodnak, hogy ki az első igazából. Hiszen te, Urunk, azt mondtad, hogy aki szolgálni tud, az az első. Te is ezért jöttél, Úr Jézus Krisztus. Azért, hogy az életedet add ott a kereszten, értünk, helyettünk és miattunk. Azért jöttél, hogy szolgálj nekünk. Azért, hogy nekünk lelki kincsekben, igazi értékekben bővelkedő életünk legyen. Köszönjük ezt neked. Olyan jó lenne, ha a szívünk igazán belerendülhetne ebbe a nagy-nagy szeretetbe, amellyel te közeledsz hozzánk, amely valóban még a te ítéleteid közben is, meg felett is ott ragyog. Köszönjük, Urunk, hogy te nem fordítottál nekünk hátat, pedig mi azt tettük veled. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utat készítettél számunkra magadhoz. Köszönjük, hogy szabad másképpen élni, mint amire mi a velünk született természettel képesek vagyunk. Köszönjük, hogy lehet bárány természettel élni, bár megvalljuk azt is, hogy sokszor valóban érezzük, mennyire nehéz. Talán vannak pillanatok, amikor azt gondoljuk, hogy nem is lehet ebben a világban így élni, vagy nem érdemes így élni ebben a világban. Arra kérünk téged, hogy ilyenkor is vondd a tekintetünket magadra, Jézus Krisztus keresztjére. Juttasd eszünkbe azt, hogy milyen Úr ő, milyen pásztorunk volt ő, olyan, aki az életét adta értünk. Segíts nekünk abban, hogy visszatérhessünk, akkor is, amikor talán az erőszak útjára lépünk, a békesség útjára. Könyörülj meg rajtunk, hogy a békesség munkálói lehessünk. Úgy, hogy mindenek előtt veled békülünk meg. Úgy, hogy mindenek előtt arra törekszünk, és az a vágyunk, hogy téged érthessünk mind jobban, és téged megismerhessünk igazán egyre jobban. Hogy tudjunk együttemre lépni veled, hogy a szívünk valahogy a te szíveddel együtt dobokasson. És köszönjük, hogy mivel ez lehetséges, így arra is képessé válhatunk, amire most te bennünket kérsz és bátorítasz, hogy bárány természettel éljünk ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak. Kérünk téged, add nekünk szent lelkedet. Bátoríts általa, vigasztalj általa, erősíts bennünket. A kísértések között különösképpen is légy ott, és oltalmazd meg minket. Imádkozunk így a hétköznapjainkért is. Azért, amikor otthon a családban kell helytállnunk, és azért is, amikor a munkahelyünkön kell a feladatainkat végeznünk, hogy a te indulatod, Úr Jézus Krisztus, uralkodhasson bennünk. Kérünk téged, áldj meg mindnyájunkat, szeretteinkkel együtt, ezzel a természettel. Könyörgünk hozzád így egyházunkért, imádkozunk egész népünkért. Könyörülj meg népünk minden tagján, hogy ne higgyék el azt, és ne maradjanak meg abban a tévhitben, hogy azoké a világ, és azoké a jövő, akik mindenkit félre tiporva törnek előre. Urunk, hadd térhessünk mi vissza hozzád. Hadd adhassuk a szívünket, az életünket igazán neked. Imádkozunk most hozzád a betegjeinkért is. Kérünk, hogy légy te gyógyítunk. Könyörgünk most hozzád azért a családért is, amelyből az éjszaka távozott el az egyik szeretett családtag. Arra kérünk, hogy most különösképpen is légy a családtagjaival ezekben az órákban, percekben, amikor a gyászterhe teljes súlyával rájuk nehezedett. Légy te gyógyítójuk, segítsd őket, hogy nálad keressék a vígaszt, az erőt és békességet. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, azért, hogy áldásoddal bocsáss el bennünket, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Együtt mondjuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, arra meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigyünk minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezet életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt alkalmainkra hívom sok szeretettel a testvéreket. Holnap, azaz hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz, szerdán 9 órai kezdettel. Nyugdíjas körtagjai találkozhatnak, csütörtökön 6 órától este gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken szintén 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak, ugyancsak este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, fél 8 órai kezdettel pedig bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekistentiszteletet tartunk a gyermekek számára. Hirdetem azt is, hogy lehetőség van arra is, hogy pici gyermekekkel is hallgassák a szülők Isten igéjét. Itt a földszinten, az úgynevezett babaszobában, televízión keresztül lehet követni az Isten tiszteletet. Isten tisztelet előtt egész pontosan 3:45-től lehetőség van énektanulásra is, tehát hívunk mindenkit így, hogy már 3:45-re megérkezhetünk, és akkor gazdagodhatunk újabb Isten dicsőítő énekekkel. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet is lesz. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Örömmel jelentem azt is, hogy a keresztkérdések kurzus hétvégi alkalmát tegnap megtarthattuk, most itt a gyülekezetünkben. A következő témákról hangzott el előadás, illetve beszélgettünk, mit jelent a kegyelem, miért és hogyan olvassuk a Bibliát, miért és hogyan imádkozzunk, ki a Szentlélek, és hogyan munkálkodik a Szentlélek. Kicsit a tagjainkat is megmozgattuk, ebéd után felmentünk a Kőhegyre is. Este pedig énekkel dicsőítettük Istent, és imádságban nyitottuk meg a szívünket előtte. Szeretném most megköszönni a kurzus munkatársainak a fáradozásaikat, a finom ebédet, amivel a testünket táplálhattuk, meg a vacsorát is. Isten áldja meg őket is. És arra kérem a testvéreket, hogy mint ahogy hordozzuk egymást imádságban, így a kurzus tagjaiért is imádkozzunk, hordozzuk őket is imádságainkban. Örülök annak is, hogy újra a testvérekkel lehetek. Itt az Isten tiszteleten egy héttel ezelőtt betegség miatt nem lehettem itt. Hála Istennek, hogy most már hirdethettem az ő igéjét. Isten áldjon meg bennünket, és gyógyítson minden betegetől. Az adakozás lehetőségére hívom még fel a figyelmet, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 455. dicséretünk első 5 verszakát énekeljük el együtt. Az 5. majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az ő arcát reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása.